kegyesség Istentől, meg Atyától, és az ő fiától, az Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az igehirdetés alapigét, amelyet megírva találunk, a zsidókhoz írt levélben a 9. fejezet 11. versétől a 15. verset a következőképpen. Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 11. verséből olvasom. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem a világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett. Mert ha a bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel áltatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Urunk, a Te igéd lélek és élet, kérünk, hogy eleveníts meg minket a Te igéddel. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban fontos, hogy ezen a mai napon is az Úr Jézusra tekintsünk, és nem másra, és azért változtattam meg a kiírt ige szakaszt, és nem a népről akarok beszélni, hogy már beszélhettem volna erről is, hogy nekünk Jézusra kell tekintenünk. Úgyis, mint személyesen, úgyis, mint magyar népnek. Úgyis, mint családjainknak, úgyis, mint kisebb és nagyobb közösségeinknek egyaránt. És mit mond ez az ige Jézussal kapcsolatban, hogy Jézus, mint a jövendő javak főpapja. Az Úr Jézus engesztelő áldozatáról beszél. Testvérek, minden dolognál ez a legfontosabb, hogy kicsoda számunkra az Úr Jézus. Amikor főpapot hallunk, akkor ilyen ornátusban, süveggel, pásztorbottal, limuzinnal, vagy nem tudom, kinek mi jut eszébe a főpapságról, nagy épületek, paloták, arany, csillogás, ragyogás, bazilika, ezek jutottál leszünkbe. De amikor az Úr Jézus főpapságáról van szó, akkor a tövis korona és az Úr Jézusnak a kínoktól, hogy így mondjam, vonagló teste egy árnyékkötőben, a Golgotai kereszten, ezt kell, hogy eszünkbe jusson. És ez helyre teszi a gondolkodásunkat az Istennel kapcsolatban. Hogy miről is van szó. És fontos azt tudnunk, hogy mit jelent a papság a Szentírás szerint. Mit jelent az Ószövetségben, mit jelent az Újszövetségben, és mit jelent ma mindez. Mert óriás üzenete van számunkra. És ugye az egész papság kérdése honnan merül föl, mivel van összefüggésben? Hát az áldozattal kapcsolatban. Engesztelő áldozat. Miért kell engesztelő áldozat? Mi az, hogy kiengesztelem a másikat? Megsértem, megbántom, oda megyek hozzá, bocsánatot kérek, és hogy biztosra menjek, hogy megengeszteljem, hogy kiengeszteljem, viszek valami ajándékot neki. Ismerős ez számunkra? Az ember valamit akar tenni. Az elkövetett bűnéért, a mulasztásáért. Az Édenben nem beszélünk ilyesmiről, és nincs ilyenről szó. Az ember Istennel élt örök boldogságban, illetve hát ő élt volna örökre boldogságban. Teljes volt az életük, és nem volt áldozatra szükség. Az egész életük Istennek áldozott volt, és örökteli életet éltek. De a bűnnel megszakadt az Istennel való kapcsolat, kiesett, távol került Istentől az ember. Az Istennel való kapcsolat megszakadt, és Kain és Ábel már csak emlékeztette őket az édesanyja és az édesapja arra, hogy mi volt Istennél, mi volt az Édenben. És hogy mindaz a nyomorúság, amiben itt van részünk, az büntetés. Mert fellázadtunk az Istennel. És itt jön a gondolat, hogy aki haragszik, azt ki kell engesztelni, és ott van ösztönösen az emberben, hogy igyekszik valamilyen módon rendezni, próbálja rendezni, kiengesztelni a másikat. És innen van az áldozat. És mutatja be az első áldozatot, Kain és Ábel. Viszik a magukét. Viszik, ez volt az első papi áldozat. És Istennek kedves áldozat, Ábel áldozata. Erre megsértődik Kain, hát ez egy másik igehirdetés, és rengeteg probléma adódik ebből, mert az indulat elönti, Istenre nem figyel. De miért fogadja el Isten? Nem utasítja el, de ezt kedves előtte. És Kain is rendezhette volna másképpen az életét, és lehetett volna sok-sok más megoldás, de Isten elfogadja Ábelét, ott van az irigység, Ábel meghal, de mégiscsak ott van, hogy Istennek a bárány áldozat tetszett. Véresen komoly, ezt jelenti a bűn. Nem lehet vele játszani. Életet életért, ezt jelenti, a bűn halált okoz. Ezt fejezi ki az áldozatban, azt Isten elfogadja. És azt az isteni alapigazságot, hogy vérkiontása nélkül nincsen bűnbocsánat, ezt tanítják meg az ószövetségi áldozatok. És erre mutat az Úr Jézusnak a drága golgotai kereszt halála. Vér és élet összetartozik, és a véres áldozat azt jelenti, hogy az egész életemet odaszánom az Úrnak, odaszánhatom, mert ő odaszánta értem, megváltott, és Isten gyermekévé lehetek. Az élet fedezetet jelenti az áldozatban. Ennyire komoly az, nem gyerekjáték a bűn. Isten haragszik, aztán elintézzük egy kis salátával meg ezzel azzal, amit vitt oda, ugye, Kain. Nem tudta ő sem, de megtanulhatta volna, és kérhetett volna bocsánatot, miután megtette, amit meg, de hallgathatott volna előtte Istenre. Na de hát az ember miért hallgatna Istenre? Hát ismerős ez a mi életünkben is, azt gondolom. Bárcsak hallgattam volna Istenre, bárcsak hallgattam volna a szüleimre, de hát bárcsak hallgattam volna Istenre, nem késő soha felismerni ezeket az életünkben. És ott van az áldozat, az Istenek szánt áldozat életnek a folytatása, hogy én nem csak érzek, hanem szolgálok, oda tárom az életemet. És itt, amikor áldozatról van szó, akkor látnunk kell mindig, hogy ez helyettes áldozat az Ószövetségben. A bűnösnek kellene az életét elvenni, ez az Istennek az igazsága. Ugye, Uram, ítél meg engem, mert szolgáltas nekem igazságot, régen hozták mi testvérek. Ha Isten velem szembe, veled szembe igazságot szolgáltat, régen rossz, elvesztünk. Mert Istennek mindig igaza van. Igaza van a bűn tekintetében. Igaza van. Igaza van, Uram, ha szólsz, és jogos minden szava. De milyen drága, hogy Isten az ő kegyelméből szól. És ad lehetőséget arra, hogy megtérjünk. És itt van a helyettes áldozat, hogy mutatja, hogy nem kell a bűneidben meghalnod, nem kell a bűneidben vergődnöd, nem kell bűnhődnöd, hanem van engesztő áldozat. Mózes azt mondja, hogy talán van engesztelés. Mi már biztosan tudjuk, hogy van engesztelés. Ő is tudta, hogy Isten könyörül Isten. Az áldozati kultusz folyamán az Úr Jézushoz vezet az egész áldozati kultusz. Isten meg akarta tanítani az ő népét arra, az ősatyákon, Noén, Ábrahámon, Jákóbon, a patriarchákon, a családfőkön keresztül, akik az egész családjaikért áldoztak, ott van Jobb történetében is, hogy áldozatot mutat be a családtagokért. Mózes az első proféta, aki felkeni Áront, az első főbapot, az ige által előírt áldozatot kellett bemutatnia. Nem csak úgy random bármit, mert az Isten szent ezt fejezi ki. És Áron leszármazottai lettek az Ószövetség papjai. Az Ószövetségben a pap gyakorlatilag hentes funkciót látott el. Ő mutatja be az áldozatot. Ő vágja az állatnak az ütőerét, a nyaki ütőerét. És ő érezteti ki. És ezáltal közvetít Isten és ember között. Közben jár. Folyik a kultusz, és közben a nép gondolkodásába tárgyalja Isten. A bűn vért kíván, és a papnak a munkája a bűnnel kapcsolatban van, a bűnnel, ma pedig a bűnbocsánattal van kapcsolatban. Az egész áldozati kultusz az Úr Jézus áldozatának az előképe. Azért kellett Izrael népének gyakorolnia ezt, hogy amikor majd eljön az Úr Jézusban a tökéletes áldozat, az Isten báránya feláldozza magát a Golgotai kereszten, akkor felismerjék. A zsidó pap, amit úgy neveznek, hogy Kóhén, késsel a kezében, az Isten elé lépve mondja azt, az apa, a családfő rátette a kezét a báránynak a fejére, és elmondja a bűneit, és utána mondja a Kóhén a pap, hogy Urunk, ne ránk, hanem vérre tekints, amelyet a bűnök miatt, ezek miatt a bűnök miatt, amit előtte kimondtak, ezek miatt a bűnök miatt, mi érdemelnénk? És erre az ártatlan bárányra tekints, ne rejelnek, mert akkor elpusztulunk, elveszítesz bennünket. És mindig csak egy pap mehetett Isten elé a szentélybe, megfürödve testileg és lelkileg is megtisztulva, és a papnál mindig a bűnesetre, mindig a bűnre, a vért kívánó bűnre és a véres áldozatra kell gondolni, az ószövetségi vasság kerül elénk. Bemutatja az engesztelésnek az áldozatát, és ebben kifejezi azt, hogy van bűnbocsánat, hogy van Istennél engesztelés, hogy nem kell dühödnie az embernek. És nagyon fontos tudni, hogy ez az áldozat, az ószövetség áldozat nem volt tökéletes. De eljött az Úr Jézus, és tökéletessé tette ezt az áldozatot, amit az Ószövetségben mutattak, ez az állatáldozatokat ismételni kell folyamatosan. Évről évre, alkalomról alkalomra. Miért? Mert hiányzott belőle, mert nem volt teljes. Azt írja az igében is, hogy külsőleg tett tisztává. Meghintették őket, de külsőleg tett tisztává. Mi hiányzott belőle? Hiányzott belőle a szív. Az, hogy nem törölte el teljesen a bűnöket. Persze az Istennel való kapcsolatnak ez akkor ott, ez volt a lehetősége. De hát aki akarta, volt bűnbocsánat számára. De újra és újra ismételni kellett. Ahogyan ismételték, ahogyan jöttek, a családfők, a család papjai voltak. Milyen drága kép ez is. Felvállalta a családnak a lelki életét a férfi, és vitte a bárányt. Mire volt ez jó? Arra, hogy lássa, hogy a bűn véresen komoly dolog, hogy kiábrázoljon ebben az egész áldozati kultuszban azt, hogy a bűnnel nem lehet játszani. A bűn halálba taszít, a bűn kárhozatban tart. És Isten megbünteti a bűnt. De kegyelem az azt jelenti, hogy nem neki kell elpusztulnia a bűnösnek, nem neki kell elkárhoznia, hanem az áldozaton bárány helyette meghal. Ő, aki hazudik, ő, aki hazudott, aki paráználkodott, aki csalt, aki lopott, ő érdemelné ezt, de helyette a bárány mondja a vért. És ez arra volt jó, hogy látva mindezt, ezt a drámát, ezt a tragédiát, mert ez az, vegyük komolyan, vegye komolyan, és ne kövesse el még egyszer. De ebben a bűn nem volt elrendezve Isten előtt. Mert Jézus tette tökéletessé ezt az áldozatot. Minden ószövetségi áldozat Jézus tökéletes áldozatának az előképe rámutat. És az idő teljességében eljött erre a földre, ő egy személyben főpap, és maga az áldozat az ő testében, az ő személyében. És ő az áldozó, és az áldozat is egyben. Mert ő saját magát áldozta oda a kereszten. És az Úr Jézus halálának ideje, milyen drága összefüggés ez, egybeesik a Páska bárának leölésének az idejével. Amikor kezdődik a jeruzsálemi templomban ez a liturgia, hogy a bárány áldozatnak a kezdete, Jézus akkor kerül a Golgotai keresztre. Amikor kimondja, hogy elvégeztetett, akkor öli, kezdik el leölni az áldozati bárányokat bent a jeruzsálemi templomban. Nem véletlen egybeesés ez, hanem annak azt jelenti, hogy nincs több bárány áldozatra szükség, mert az Isten bárány ott a Golgotai kereszten. Teljesen tökéletesítette az áldozatot. Megadja mindazt, amire az embernek szüksége van. Nincs többé bűnért bemutatott áldozat, nincs szükség rá, mert Jézus egyszer és mindenkorra feláldoztatott a Golgotai kereszten. Erről szól az ő eljövetele és áldozata. A páskabányok leölésével erre készültek, hogy felismerjék Jézusban az értük eljött Messiást, aki odaszánta az életüket. És rendezi az Istennel való kapcsolatot. Az Istennel való kapcsolatnak az egyetlen rendezési lehetősége, hogy elfogadjuk Jézus áldozatát, bűntörlő hatalmát. Nem csupán elég az, hogy igen, Jézus az, aki elveszi a világ bűnét, hanem Jézus elveszi az én bűnömet is. És testvérek, ez a kérdés, hogy elvehette már a te bűnödet. Elvehette már. És aztán, ha elvette, akkor pedig folyamatosan tisztítson, folyamatosan megszentelje a mi életünket. És mit kell tudni Jézus áldozatáról? Azt, hogy tökéletes áldozat, amit nem kell megismételni, nem szóló megismétlésre, semmilyen módon nem kell, és nem szabad, tilos. Miért? Azért, mert az Úr Jézus áldozata, amikor önmagát áldozta fel, mint az Isten bárányát, eltörölte a bűnöket. Isten előtt tökéletes elégtétel volt. Kiengesztelte örökre Istent. Az ő áldozata örökre kiengesztelte Istent. És ahogy olvassuk a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Kik a megszentelték? Azok, akik bűnbocsánatból akarnak, szeretnének élni. Akik valójában Isten gyermekei. Ezért komolyan kell vennünk, hogy az Úr Jézusnak a kereszt áldozatát semmivel sem lehet és nem szabad kiegészíteni. Nem szorul kiegészítésre. És nem is lehet megcsonkítani sem. Sokak szívében él az a pogány felfogás, hogy nekem is kell valamit tennem magamért. És ott van nagyon sokak életében az, hogy vezekelni kell a bűnökért. Vezetés. Azaz eleget tenni a bűnökért, azaz vezekelni, azaz felvállalom a bűneim következményt, és azt gondolom, hogy ezzel rendben lesz. Rendezve lesz a bűn, nem lesz rendezve a bűn. Vagy hadd bűhődjek még, bűhődöm ezért. Nem kell bűhődni, csak addig kell az embernek bűhődnie, ameddig nincs rendezve bűnbocsánat által a bűne. És persze, testvérek, van a bűnnek következménye. A mennyei következményét Jézus elveszi, de nagyon sok bűnnek megmaradnak a földi következményei. De mégis a bűhődés és a vezeklésnek a kérdése fontos, hogy tiszta legyen számunkra, hogy Jézus megbűhődött értünk. Megbűhődött már a nép, a himnuszban is benne van, azt jelenteni, én úgy értelmezem, hogy végre felfogta ez a nép, hogy mit tett, és nem akarja a jövőben, a jelenben elkövetni azokat a bűnöket. Lehet, hogy rosszul értelmezem, de én ezt látom. Megbűhődte, ez azt jelenti, hogy én felfogtam, hogy mit tettem, és én ezt nem akarom tovább elkövetni, de Jézus nélkül ez nem fog működni, mert bárcsak ott lenne a népben, bennünk, mindannyiunkban ez a felismerés, hogy ne kövessük el újra és újra halmozottan azokat a bűnöket. Isten is egymás ellen, amit elkövettünk a múltban, elkövetünk talán a jelenben is. Nem kell bűnödni, csak addig, ameddig fel nem ismerjük, hogy a bűnre van megoldás. Vezekelni meg főképpen nem. Hamis út, nem az üdvösségnek az útja. Hamis. És a böjtöt nagyon sokszor fogják fel így, hogy vezeklés. Vezeklés, bűnhődés, nem. A böjt az, amikor megszabadulunk ezektől a hold cselekedetektől. Mert ezek hold cselekedetek, azaz nem eredményeznek életet, nem eredményeznek Isten szerinti életet. Nem eredményeznek. A böjt tehát az, hogy én elfogadom az Úr Jézus áldozatát, rendezem az életemet, a bűneimet, és komolyan kell azt venni, hogy nem tehetek hozzá semmit Jézus áldozatához, egyet tehetek, hogy én elfogadom ezt. És az egy nagyon komoly dolog, hogy nem válthatom meg önmagamat. Mert ha a bűhődést Isten elfogadja, ha a vezetést elfogadja, akkor mi szükség volt arra, hogy Jézus eljöjjön? Mi szükség volt arra, hogy Jézus odaadja az életét? Hogyha ehhez még valamit hozzá kellene tenni? Hogyha ehhez még valamire szükségünk lenne a bűnbocsánathoz? Hát akkor működne az önmegváltás. Tehát az önmegváltás az egy zsákutca, az maga a kárhozat. Bármilyen is furcsa, az ítélet hirdetésnek, a bíróságnak a szimbóluma, az nem tudom, hogy mennyire látjuk ezeket a szimbólumokat, az egy mérleg az igazságszolgáltatásnak. És mi Istennek kapcsolatban nagyon sokszor úgy gondolkodunk, hogy egyik oldalt vannak a jó cselekedetek, a másik oldalt meg a bűneink. És aztán valahogy ki lehet ezt balanszírozni, nem? Ügyesen. Hát a böjt ezt jelenti, nem? Sok jót teszek, és akkor azt, amit az év további 330 napjában elkövettem, azt most böjtben bepótolom, ellensúlyozom valamilyen módon. Tehát, hogy ez működne, akkor nem kellett volna Jézusnak eljönnie. Ott van ez a mérleg, és azt gondoljuk, hogy mi nyomhatunk, vagy tehetünk bármit is a mérleg serpenyőjével arra az oldalra, hogy igazoljuk saját magunkat. De hát nem tehetünk. Nem tudjuk kibillenteni az ítéletnek a mérlegét, testvére. Nem tudjuk. Jézus ezért jött, hogy kibillenjen, hogy kibillentse. A javunkra billentse ki. Az Úr Jézus áldozata viszont igen. Mert egyedül ő áldozata elég ehhez. Tökéletes elégtétel, és értjük, hogy miért egyedül Jézus, hogy miért nem a többiek is, akikre emlékezhetünk, és hálát adhatunk az életükért, akiket egyes helyeken szenteknek neveznek, hogy ők miért nem? Mert ők nem adták az én bűneimért, meg a te bűneidért is az életüket. Egyedül az Úr Jézus adta oda váltságul, engesztelő áldozatul az életét, és az ő áldozata elég és tökéletes elégtétel. És mint főpap saját maga életét adta oda, és közben jár értünk, ő a tökéletes közbenjáró, közvetítő. És miért kell közvetíteni, miért kell közben járni Isten és ember között? Azért, mert óriási a szakadék, kedves testvérek. A papságnak a idegen szava a pontifex. Az azt jelenti, hogy hídverő, hídverő. A pontifex maximus az azt jelenti, hogy az a főpap. A hídverő azt jelenti, hogy két partot kell összekötni. Mert ha nincs híd, akkor nincs összeköttetés. A papnak, az ószövetségi papnak ez volt a jelentősége. Összekötni az ember világát az Isten világával. Közvetít, azaz a bűnbocsánat, annak egyetlen egy lehetőségről szól. Jézus egyben főpap, és egyben maga az áldozat. Ő az, aki összeköti Isten világát a mi világunkkal, a mi bűnös világunkkal. Mert a bűn elválaszt Istentől bennünket. Az egyedüli lehetőség az Istennel a kapcsolatban. Az Úr Jézus önmaga, az ő személye, az ő váltsága, a benne való hit által lehetséges. Ő az igazi pap, és ő egyben az áldozat is. És egy közvetítő van, nincs több közbenjáró. Amint egy az Isten és egy a közbenjáró, és Isten és emberek között, az ember Jézus Krisztus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, és ez az egy közbenjáró tökéletes. Ezért tudja üdvözíteni azokat, akik általa járulnak Istenhez, és szüntelenül esedezik, értünk, hiszen mindenkor él. Tehát üdvözíteni, azaz meg tud szabadítani. Nem csak egy eljövendő dolog, hanem jelenben is. Meg tud szabadítani a bűntől. Ezt jelenti a bűnt, hogy én meg akarok szabadulni, és Jézus megszabadít, és felszabadulok. Felszabadulok a holt cselekedetekből. Megelemít engem, mert a bűn holttá tesz. Halottá tesz lelki módon. Az Úr Jézus cselekedetei megtapasztalni az ő szabadítását, erre van lehetőség. És csak ő hozzá folyamodni. És akkor, hát én ide is, meg oda is, meg amoda is. Testvérek, nagyon komolyan kell azt venni, hogy amikor máshoz imádkozunk, nem Jézushoz és Jézus által Istenhez, akkor ez nem csupán hiába való, hanem Isten dicsőségének a megcsúfolását jelenti. Ezt nagyon komolyan kell venni. Aranyszobrot csinált magának a nép. Bálványt imádott, azaz a segítséget nem kizárólagosan Istentől várta, hanem attól az ápiszbikától, amit öntöttek. És amikor mi nem Jézushoz kiáltunk, nem Istenhez kiáltunk, akkor mi Istent csúfoljuk meg. Hát ez a kegyelem, hogy Isten elnézi. Elnézi azt, ami folyik. Ebbe kellene belemenni a szívünknek. Egyedül Jézusért. Hiába való és sértő, ha nem Jézusra tekintünk, és nem Jézustól kérünk segítséget, és nem Istenhez fordulunk Jézus által. És fordulhatunk hozzá bizodalommal, mert ő a mi főpapunk, aki odaadta az életét. És ő szerzett üdvösséget egyedül, és ő üdvözíthet egyedül, és üdvözíteni is szeretne bennünket. És a papi szolgálat ma pontosan ezzel függ össze, hogy Jézusra mutat minden hívő embernek az élete, minden hívő ember pap. Hát nem teológia végzettségtől függ ez, hanem arról, hogy az életünkkel bizonyságot tudunk tenni Jézusról, hogy ő a szabadító. Az ő áldozatából élhetünk, az ő kegyelméből élhetünk az életünket. És mint ilyenek, összeköthetjük, segíthetünk, nem mi kötjük össze, de hozzájárulhatunk ahhoz, hogy összekötődjön az Istentől távol élő ember élete az élő Isten, de Jézus személyében, a Jézussal való bizonyságtételre tehetjük ezt. És könyörögve, közbenjárva, imádkozva egymásért, talán engesztelést találok, megy Mózes. Az aranyborjú készítése után Isten nagyon megharagudott rájuk. Nem lehet leírni ezt a haragot. Talán engesztelést találok, megy és könyörög, ott van 40 napig megint, és könyörög a népért. Testvérek, itt van az, hogy szánni a közösségeinket, szánni a magyar népet. Megrendítő Mózesnek a szeretete, ahogyan szereti ezt a népet, megrendítő az Úr Jézus szeretete, hogy ahogyan azt a népet felvállalta annak a népnek, az akkor élőknek is a bűnét, akik elutasították, akik leköldösték. Megállíthatta volna az egész folyamatot, de azt mondta, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod. megrendítő, és azt mondta, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Testvérek, tudjuk, hogy mit cselekszünk. Nem voltak a cselekedeteink véletlenül. De a holt gondolkodásból holt cselekedet fakad. A holt gondolkodásból holt választást fakad. Na most akkor megint kapok a fejemre, hogy politizálok. De hát ez így van. Ezek törvényszerűségek. Akinek holt a gondolkodása, az a holt dolgokat, és ami holt dolgokat eredményez, azt támogat. Egyértelmű és világos. Isten életet akar munkálni. Az ő fiában, nem politikai pártban, nem ideológiákban, mert Jézus nem politikai párt, nem ideológia, hanem élő Urunk, aki odaáldozta az életét értünk. És neki van hatalma, hogy mi Istenhez igazodva éljük ezt a földi életet, amit számunkra adott. És felvállaljuk a döntéseinket, hogy így éljünk le jelen kötelesség, felelősségteljes tudattal. És hogyha van lehetőségünk, akkor pedig a voksainkkal is bizonyságot tegyünk. És tegyük Isten kezébe a saját magunk életét és a nemzet életét is. Papi feladat, könyörögni, imádkozni. És akkor egy időszak van mögöttünk, és én hálát adok azért most, hogy ez bőven volt. És kihasználtuk ennek a lehetőségét, hogy bőven vagyunk. Hogy imádkoztunk-e, könyörögtünk-e? Mert az biztos, hogy láttuk a műsorokat innen, onnan, amondan, meg Facebook, meg hírek, meg egyébek. De hogy az ige fölé tusakodva, ez kérdés és nem számonkérés. De itt van a lehetőség bőven a bűnbánatra. Hogy csak kritizálunk talán, vagy tudunk imádkozni. Mi az, amit tettünk, könyörögtünk-e, és nem késő könyörögni. És nem szabad megszűnni könyörögni, testvérek. Népünkért, nemzetünkért, a vezetőkért, az egész nemzetközi helyzetért. A gonosz azt akarja, hogy minden lángoljon. Isten nem akarja, hogy minden lángoljon. De ha mi olyanok vagyunk, ne veszjük komolyan az ő hívását, figyelmeztetését, és nem elevenünk meg a holt cselekedeteinkből, akkor itt mindent a halál fog uralni. Mindent. És akkor énekelhetjük könnyes szemmel, hogy balsós, akit régen tép. Isten nekünk Jézusban sokkal jobb, nem sorsot, életet kínál. Életet. És ez kiad a gondolkodásunkra, a felelősségvállalásunkra, a szavainkra, a cselekedeteinkre. Az Úr munkája, hogy elevenítse meg a mi életünket. Elevenítse meg gondolatainkat, cselekedeteinket, hogy a Zsoltáros is mondja, hogy vezess engem, Uram, a te világosságodban. Adj bölcsességet nekünk. Nem elmélet, nem ideológia, hanem élet gyakorlat az, hogy Jézus feltámadt, él. Hogy várja azt, hogy mi az ő áldozatára miképp reagálunk. Megragadjuk ezt, élünk-e a bűnbocsánatból, megújult élettel, vagy maradunk a holt cselekedeteinkben. Jézus életre hív bennünket. Döntsünk Jézus mellett, és akkor az élet mellett döntünk. Imádkozzunk. Úr Jézus, áldjon téged a világos szavadért, és újra és újra világossá teszed számunkra azt, hogy te az életet kínálod nekünk. És nem semleges területről hívsz bennünket, hanem a halálból. A lelki halálból, hogy megelevenítsd. Uram, te látod azt, hogy kinek az életében lehetsz jelen megelmítő hatalmaddal. Uram, kérlek, hogy érítsd meg a mi szívünket, életünket, lelkünket, és adj életet mindannyiunknak, gyermeket meg felnőtteknek egyaránt. Urunk, amit te kínálsz, senki nem tudja helyettünk élni. Amit nekünk kell megtennünk, hogy elfogadunk téged, hogy bízunk benned, azt mindenkinek saját magának a lehetősége megtenni. Uram, nincs itt semmiféle kényszer, ha csak az nem, hogy felismerjük elveszettségünket, hogy rád szorul a mi életünk, hogy nélküled nincs értelme tovább lépni. Uram, így könyörülj rajtunk és munkálj megelevenedést. Így kiáltunk hozzád, így teszünk kezedbe a testünket, lelkünket, életünket. Kérünk, hogy a te megváltó, újjáteremtő hatalmaddal munkálj, hogy mindannyiunk lelkében, szívében és életében. Amen.